jó estét kívánok! A múlt héten az előadásunk témája a megtérés volt, a csuvá, és arról beszélgettünk, hogy ez egy mennyire egy központi téma minden vallásban, a megtérés. Lehet-e megtérni? Hogyan lehet megtérni? Mindig meg lehet-e térni? És feltettük a kérdést, hogy miért ilyen központi téma minden vallásban a megtérés, és arra jutottunk, hogy azért, mert azt látjuk, hogy a megtérés fogalma egy kicsit szinte megmagyarázhatatlan, szinte nem találjuk benne a logikát. Ugye miért nem találjuk benne a logikát, és itt rátértünk arra, hogy ha valaki egy kapcsolatot ápol valakivel, akkor nyilván egy ideig, vagy egy bizonyos szintig elmehet abban, hogy megtöri ezt a kapcsolatot. Egy bizonyos szint után már nincs visszaút, és a kapcsolat fölbomlik. Ilyen két ember közötti barátság, vagy két kollega között, vagy akár egy házastársi kapcsolatban is. Viszont az Isten és ember kapcsolatában azt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy mindig meg lehet térni. És ilyen formán ez izgatja úgy az emberek gondolatait. Kérdéses, hogy milyen jogon, vagy milyen alapon tudunk mindig megtérni, bármit is tettünk. Ezért ez egy fontos kérdés, illetve azért, mert hogyha nem is mondjuk azt, hogy mindig meg lehet térni, de akkor mit lehet csinálni? Hogyha valaki rossz útra tért, akkor nem lehet megtérni. Tehát, hogy valahogy ez a kulcskérdés mindig, hogy az a kapcsolat, ami köztünk és Isten között van, az melyik ponton szakad el, melyik ponton mondjuk azt, hogy már nem lehet visszaépíteni, nem lehet összekötni, összecsomózni ezt a kötelet. És ezért ez minden vallásban központi. A zsidóság egyértelműen azt mondja, és erről beszéltünk a múlt héten, hogy megtérni mindig lehet. Ez a második kérdésre a válasz. Az előbbi pedig az elsője volt. Azt mondja, hogy mindig meg lehet térni, és mi a megtérés lényege? A megtérés lényege annyiban áll, hogy az ember elhatározza, hogy soha többet nem fogja megtenni azt, amit megtett, akkor sem, hogyha ugyanolyan erős kísértésbe kerül, akkor is ki fogja állni ezt a kísértést. És arról is beszéltünk, hogy bizony akkor derül ez ki igazán, hogy mennyire tette ezt őszintén, hogyha valóban ugyanabban a helyzetben belekerül, és mégis kiállja a kísértést, és nem enged neki, és akkor lehet látni, hogy valóban ez az elhatározás őszinte volt. De akkor is, hogyha ez nem történik meg, nem kerül ilyen helyzetbe, mert akár a halálos ágyán tér meg, ahol kizárt, hogy még egyszer ugyanazokban a helyzetekbe kerüljön, ha ez a megtérés őszinte, akkor Isten elfogadja ezt a megtérést. Arról is beszéltünk, hogy miért kell megtérni, és itt gyakorlatilag a megtérés első szintjéről beszéltünk, és azt mondtuk, hogy hát megtérni akkor kell, a szó szoros értelmében, amikor, ez a harmadik kérdés, amikor az ember egy bűnt, egy vétket követ el. Most a bűn után itt a zsidó felfogásban nem azért kell megtérni, mert én csináltam valami rosszat, és akkor azt most pótoljuk. Ez nem egy üzleti kapcsolat, hogy úgy mondjam, hanem egyszerűen a lélekre van rossz hatással a vétek, a bűn. A bűn legnagyobb büntetése maga a bűn, vagyis az, hogy lehúzza a lelket, azt az isteni szikrát, ami bennünk van, az isteni lelket, azt belevisszük abba a mocsokba, hogy úgy mondjam. És ezáltal meglazul a kötelék köztünk és Isten között. És ezt javítja ki a megtérés, a csuvá, ami újból összeköti a lelkünket, megerősíti a kapcsolatot a lelkünk és Isten között. Most ha azt látjuk, hogy mindig van lehetőség a megtérésre, ami azt jelenti, hogy bármennyire meglazuljon ez a kapcsolat köztünk és Isten között, mindig össze lehet kötni. Mire mutat rá ez a tény? Az arra, hogy mi mindig össze lehet kötni a négyes kérdésünk. Ugye? Akkor ez arra mutat rá, hogy bizony bármennyire is bemoskoljuk ezt a lelket, vagy bármennyire is vagdossuk azt a köteléket köztünk és Isten között, egy szál mindig meg fog maradni, van egy elvághatatlan szál, amire mindig építhetünk. És azt mondtuk, hogy azért van ez így, mert Isten és köztünk levő kapcsolat az inkább hasonlít egy szülő-gyermek kapcsolatára, ami nem egy feltételhez kötött szeretet, hanem egy feltétel nélküli viszony, amivel persze ugyanúgy, hogy egy szülő-gyermek kapcsolatát is lehet továbbépíteni és erősíteni azáltal, hogy a gyermek megfelelően viselkedik a szülővel szemben, és kiépíti ezt a kapcsolatot. De akkor is, hogyha megtagadja a szüleit, és a legrosszabban viselkedik elük szemben, valószínűleg mindig fog maradni a szeretetnek az a szála, amire aztán később építeni lehet. A szülő mindig képes lesz visszafogadni a gyerekét, és megbocsájtani neki, mert olyan erős ez a köztük levő kapcsolat, hogy ez elvághatatlan. És ilyen a kapcsolat köztünk és Isten között. Erre mutat rá, és ezért ilyen különleges a csuvá. A csuvá mutat arra rá, hogy miért olyan különleges, hogy milyen különleges a mi kapcsolatunk Istennel. Van egy feltétel nélküli kapcsolatunk is Istennel, amire mindig építhetünk, ami mindig ott van, ami elvághatatlan. Arról is beszéltünk egy ponton, és ez az 5-ös, 6-os kérdésre a válasz. Ezekre igazából ma fogjuk majd megkapni a választ kellően, hogy a csuvá az annak a szónak az összetétele, és az 5-ös kérdésre a válasz, hogy tashuv hei, visszatér a hei. És ugye azt mondtuk, hogy ez a hei, amiről mi beszélünk, ez az isteni, négybetűs Isten név, legmagasabb szintű Isten név, a Júda, Júd hei, vav hei nevű Isten névnek a hei betűje, ami jelképezi a lelket, a nesamát, ami alászáll az emberbe, és hogyha az ember magával rántja ezt a vétkeibe, akkor ezzel úgymond alárántja ezt a hé betűt, és a csuvával emeli vissza a megfelelő helyére, emeli vissza a Júd hé és a Váv mellé azt az alsó hét. Beszéltünk arról is, hogy milyen négy szintet jelöl a négybetűs névnek, nem nevének. Isten négybetűs nevének négy betűje. És azt mondtuk, hogy a Júd, a Hé, a Váv és a Hé az a különböző szférákra utal. Ezt majd megint ma át fogjuk ismételni, és kicsit bővebben fogjuk tanulni. A Júd az ugye utal a Hochmára, a bölcsességre, a Hé a Binára, a Váv az a hat érzelmi szférára, és a Málchut pedig az az utolsó hely, ami magát a teremtést, vagy a mi esetünkben a lélek megteremtését jelöli. Hát ez volt az előző órának a témája. És akkor most kiosztanám a mai forrásanyagot. Ugye, ha visszatérünk még, ugye eredetileg ennek a két előadásnak, a múltkorinak és a mostanik az volt a címe, hogy a megtérés két szintje, és az első lett volna a megtérés a vétkektől, és a második a megtérésnek a magasabbik szintje. És valóban így is lesz, hogy a mai órának a túlnyomó részében erről a második szintről fogunk beszélni. De ahhoz, hogy ezt még jobban megértsük, hiszen a két szint egymásra épül, ehhez egy kicsit bővebben kell beszélnünk a mai nap, még a múlt órán felvetett szintről. És ennek kapcsán ugye azt mondtuk, hogy minden egyes vétek által a lélek és Isten közötti kapcsolat az meglazul. Hát a lélek és Isten közötti kapcsolat az meglazul. És érdekes, hogy a különböző kabalisztikus forrásokban erre különfajta, hát nem teljesen ugyanolyan, kis mértékben eltérő példákat, metaforákat használ az irodalom. Vannak olyan példák, amik ahhoz hasonlítják ezt, mint egy kötél, amelynek az egyik végén van a lélek, és a másik végén Isten, és ez a kötélet 613 kis szálból összefonva, minden egyes micva az egy szál, minden egyes parancsolat az egy szál. Minél több parancsolatot tartunk, annál erősebb a kötél, és minél több parancsolatot mulasztunk el, vagy szegünk meg, annál inkább elvágódik ez a kötél, és lazul meg így a kapcsolat. Van egy olyan példa is, ami azt mondja, hogy ez a kötél, ez maga a lélek. Ez maga a lélek. És vannak olyan példák is, amelyek nem egy kötélhez hasonlítják, de mindesetre, tehát többfajta példa van, Ugye a múltkor azt mondtuk, hogy volt egy olyan példánk is, amikor azt hasonlítottuk, mint a Isten, a lélek az Istenből jövő sóhaj vagy fújás, és a vétek az pedig olyan, mint ez a lélek. A vétek pedig az olyan, mint az a fal, ami megállítja, és nem engedi, hogy tovább menjen ez a lélek. Tehát különfajta példákat szoktak használni. Az egyik példa erre, ugye ahogy mondtam, hogy a lélek, valahogy a lélek és Isten között van ez a kötél, ez a Tóra és a parancsolatok. És ugye tudjuk azt, hogy egyes parancsolatoknak vannak büntetéseik is, és vannak nagyon kemény büntetések is, ugye van halálbüntetés is. Van egy olyan fajta halálbüntetés, amit úgy hívunk, hogy a földi bíróság által hozott halálbüntetés, amit általában nem, tehát a gyakorlatban elég ritka volt, hogy meghoztak, mert nagyon sok feltételnek kellett teljesülnie. Annak ellenére, hogy nem kevés olyan vétek van, olyan parancsolat van, amely ilyen halálbüntetéssel jár, de gyakorlatban nem nagyon alkalmazták ezt, mert annyira sok feltétel kellett, hogy teljesüljön, két tanú kellett, hogy ott legyen, aki ezt látta, aki figyelmeztette az illetőt, és az illető visszaszólt, hogy igen, tudom, hogy ez így van, és ennek ez a büntetése, én ennek ellenére megszegem, de teljesen biztosoknak kell lennünk abban, hogy ezt szándékosan tette. Ezért a Talmud azt mondja, hogy ha több mint egyszer 70 évben a földi bíróság, a Sanhedrin, az halálbüntetést hozott, akkor ott valami nem stimmel vele. Tehát azért ez nem volt egy gyakori dolog. Ugyanakkor van egy másik fajta halálbüntetés, amit úgy hívunk, hogy karet. A karet az a égi halálbüntetésként szoktuk ezt fordítani. És az első idézet, amit itt hozunk, ugye a Bibliából, ez csak egy és sok közül, ahol ezt a kifejezést, a karetet használja a Biblia, és azt mondja, hogy mondd meg nekik, nemzedékeiteken át, mindenki, aki közeledik magzatotok közül a szentségekhez, melyeket szentelnek Izrael fiai az örökkévalónak, mikor tisztátalansága rajta van, írtassék ki az a személy színem elől, én vagyok az örökkévaló. Ez arról szól, hogy a kohaniták, a papi törzs nem foglalkozhatott a szentélyben hozott áldozatokkal, vagy más úgynevezett szentségekkel, akkor hogyha tisztátalan volt, mint olyan halottal érintkezett, vagy ilyesmi egész addig, amíg meg nem tisztult ebből. És ha viszont foglalkozott, akkor ez egy a sok bűn közül, amikor írtassék ki. Itt azt a kifejezést azt jelenti, hogy írtassék ki, de szó szerint ez a karet szó van, ami azt jelenti, hogy kivágni. Ez az égi halálbüntetés. A Bibliában mindig, amikor ezt a kifejezést használják, akkor tudjuk, hogy ez egy olyan halálbüntetés, amit Isten hoz. Földi bíróság nem tud ezzel mit kezdeni, ezzel a vétekkel, de majd Isten meghozza ezt a büntetést. Most azt, hogy kicsit érdemes elgondolkozni azon, hogy miért, tehát ez a halálbüntetés, ez miért van egyáltalán. Ugye ezt lehet úgy értelmezni, hogy a világi szemléletmódban halálbüntetést azért hoznak, ahol hoznak, de azt mondják, hogy az emberek olyan károsak a társadalom számára, hogy úgy mondjam, hogy jobb megszabadulni tőlük. Mondjuk ez egyfajta ilyen felfogás mód lehet, amivel alátámasztják a halálbüntetést. A zsidóságban azonban a halálbüntetés, mint olyan, az előbb is elmondtam, gyakorlatban nem volt nagyon alkalmazva, tehát ezt nem feltételezzük ezt, amit az előbb elmondtam a zsidó törvényhozásról. Nem azért van, vagy nem azért létezik a halálbüntetés, mert ez a gyakorlatban úgymond megtisztítja, ha szabad ezt a kifejezést használnom, a társadalmat a káros elemektől, mert a gyakorlatban ezek a káros elemek továbbra is léteztek, hiszen az esetek többségében nem lehetett rájuk a halálbüntetést alkalmazni, nagyon-nagyon ritka volt ez, és az esetek másik nagy többségében pedig ez egy Isten kezéből jövő halálbüntetés volt. Itt a halálbüntetésnek, ugyanígy, mint a büntetésnek, mindenfajta büntetésnek egy másik fajta értelme van. Ugyanúgy, mint ahogy az összes többi büntetésnek is azt mondtuk, hogy a büntetés a zsidó felfogásban az a vétek, a bűn közvetlen következménye. Ez nem egy plusz, ez nem egy adok egy kapok-adok elve működik, hogy te csináltál valamit, akkor te megütöttél, akkor visszaütök, idézőjelbe téve, hanem maga a vészeknek a következménye a büntetés. Amikor azt mondom, hogy ugye, beszéltünk arról, hogy egy tolvajnak nehezebb, egy könnyebb másodszor lopnia, mint először, ez a legnagyobb büntetése. Ugye, és ez saját magára hozza ezt az állapotot, mert azáltal, hogy lopott, ezáltal lejjebb rántja magát. A legnagyobb büntetése maga az a helyzet, amiben ő belekerült. Hasonló módon a halálbüntetés az nem egy ilyen bosszú, hogy úgy mondjam, azért, amit te csináltál. A halálbüntetés az azt fejezi ki, hogy a lélekre milyen szörnyű hatással van az a tett, amit te megtettél. Ezt az esetek többsége nem is hozzuk meg ezt a halálbüntetést, nem is alkalmazzuk, hanem inkább azt, hogy a Biblia kimondja, hogy ezzel halálbüntetéssel jár, ezzel kifejezi a vétek súlyosságát. Mennyire súlyos ez a vétek? Hát, hogyha azt mondjuk, hogy a lélek olyan, mint a lelket Isten összekötő kötél, 613 fonala van, akkor vannak olyan erősebb fonalak, amelyek vannak gyengébb fonalak, vannak erősebb fonalak ebben a 613-ban, és vannak olyanok, amelyeket, hogyha elvágunk, akkor úgymond az egész kötél elszakad. Ami azt jelenti, hogy ilyenkor az ember meghal. Félreértés ne essék, a példa ebben az esetben, ez a metafora nem tökéletes, mert akkor ez azt jelenti, hogy a lélek is meghal. Tehát elvágtuk a kötelet, visszatartása nincs visszaút. De ez nem így van. Ez a meghalás, ez csak a testi élet, a testben való élet befejeződésében manifestálódik, és nem a lélek megszűnésében, hiszen a lélek nem szűnik meg. De a lélek abban a testi formájában, amiben most lelezzik, abban a formájában megszűnik. Akkor az azt jelenti, hogy a halálbüntetésnek ez a lényege, és az égi halálbüntetésnek különösen ez a lényege, hogy egyszerűen kész. Olyan nagy ez a vétek, hogy elvágta a köteléket, és azért meghal az illető. A gyakorlatban hogy működött ez az égi halálbüntetés, ez nagyon érdekes dolog. A Talmud azt mondja, hogy az égi halálbüntetés az azt jelentette, hogy azután az idő után, hogy az illető elkövette ezt a bűnt, azután 50 vagy 60 éven belül meghalt. Két vélemény is van a Talmudban, hogy ez mit jelent, hogy 60 éves koráig halt meg, vagy az elkövetett bűn után 60 évvel halt meg. Most ugye, ha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy ez nem így van. A mai világban nagyon sokan elkövetnek ilyen vészket, és mégis ezek, vagy legalább nagyon sokan emberre tudnánk rámutatni, aki igencsak bűnös, és mégsem halt meg 50 vagy 60 évvel azután, hogy elkövette, amit elkövetett. Hát ez az egyik kérdésünk, hogy ez most hogy van. És ugye ez ahhoz a másik központi kérdéshez vezet, amiről már többször beszéltünk, hogy van az, hogy nézzük meg a következő idézetet. Jánáj Rabbi szokta mondani, nincs módunkban sem felfogni, sem megmagyarázni, akár a rosszak jólétét, akár az igazak szenvedéseit. Ugye erről is beszéltünk már többször, hogy ugye ez egy mindig visszatérő kérdés, hogy akkor ha tényleg van büntetés, és a büntetés közvetlen következménye a bűnnek, a jutalom pedig közvetlen következménye a jótettnek, akkor ezt hogy magyarázzuk, hogy ez nem mindig van így a gyakorlatban. És van még egy érdekes dolog, mégpedig az, hogy van egy érdekes midrás. A midrás ugye az egy ilyen biblia kommentár, ami ilyen történetekkel egészíti ki a bibliát. A következőt mondja ez a biblia kommentár. Volt egyszer egy, mihez hasonlítja a midrás a zsidó nép és Isten kapcsolatát, és azt mondja, hogy volt egyszer egy király, aki a városba érkezett. És a városban ugye ő nem egyedül érkezett, hanem egy egész udvartartással, a minisztereivel. Midrás azt mondja, hogy a városban többféle ilyen nagy, fontos személyiség várta őket, és mindenki választott magának egy valakit, akit ő hazavitt, és vendégül látott a vendégseregből. Volt, aki ezt a minisztert választotta, volt, aki azt a minisztert választotta. És mi lesz? Azt mondja, és volt ott egy nagy bölcs, hajasan pikeach echod, volt ott egy bölcs, egy furfangos illető, aki azt mondta, én a királyt fogom választani. Azt mondja, ez a zsidó név. Ugye mi a hasonlat, hogy a nem zsidók választják ugye a bálványimádást, meg valamilyen formáját, a zsidó név pedig ugye a tórát. És a példa itt szép, de az nem egészen világos, hogy miért mondja azt, hogy volt ott egy furfangos bölcs ember. A példában, tehát lehet, hogy azt, hogy a zsidók Istent választott, vagy úgymond, hogy Istent választották, ehhez külön bölcsesség kellett, ráismerni az egy Isten hitre, és így tovább, és így tovább. De a példában nem világos, hogy mi a csodáért kell a külön bölcsesség ahhoz, hogy valaki a királyt válaszza. Hát ők a buták, hogy a minisztereket választották. Hát ez egy érdekes történet, ami valamilyen módon meg fogja nekünk magyarázni azt a problémát, amiről már többször beszéltünk, és ami ennek a égi halálbüntetésnek is a problémája. Térjünk vissza egy szóval, mert itt mindenki részt vett az első kurzuson is, hogy ez nem nehezünkre esni. Térjünk vissza egy szóval arra a folyamatra, amiről beszéltünk, hogy Isten hogyan teremti a világot. Ugye azt mondtuk, hogy van ugye az Ein Szof, van a végtelen isteni fény, amit Isten eltakar a cincummal, az összehúzódással, és az összehúzódás után pedig mi történik, az a teremtő erő, emlékszünk, aki jön a káv, a kimért isteni fény, ami létrehozza a histárselutot, létrehozza a világok láncolatát, és a kávnak az a különlegessége, hogy mit emlékszünk-e, hogy mit jelent az a szó, hogy káv? Nem. Azt jelenti, hogy vonal, és azt mondta, ennek két magyarázatot mondtunk. Azt mondtuk, hogy azért vonal, mert úgy ereszkedik le, mint egy vonal. A másik pedig azt mondta, hogy azért vonal, mint egy mérővonal. Mi azt jelenti, hogy azt mondtuk, hogy Isten ezen a kávon keresztül minden teremtménynek annyi isteni fényt, annyi energiát juttat, amennyit az elbír. És ettől az energiától függ majd, hogy ő milyen fajta teremtmény lesz. Akkor azt mondjuk, hogy Isten minden embernek megadja a büntetését, a neki kiáró büntetésben, neki kiáró jutalmat, akkor hasonló módon ezt ehhez a kávhoz kapcsolhatjuk össze, mert azt jelenti, hogy ez a káv, ez egy becélzott isteni energia. És ha valaki vétkezett, akkor hozzá nem jut el ez az isteni energia, mert a vétkei által eltávolodik ettől az isteni energiától, és ezért kevesebb jut el hozzá. Ha még többet vétkezett, akkor még kevesebb jut el hozzá. Ha még többet vétkezett, még kevesebb jut el hozzá. És ha még többet vétkezett, ha olyan vétket követett el, ami halálbüntetéssel jár, akkor annyira eltávolodott az isteni fénytől, hogy egyszerűen meghal. És erről szólna az égi halálbüntetés. Ugye, és itt minden logikusan működik. Mindenki annyit kap, amennyi jár neki. Ha vétkezett, akkor olyan ez a vétek, mint ahogy mondtuk, mint egy fal, amit beteszek magam és az isteni fény közé, és nem engedem a kávot, hogy átjöjjön. Ha nem engedem, hogy a káv átjöjjön, akkor egy idő után nem fog átjönni, és egy idő után 50-60 éven belül az illető meghal. És így ez így nagyon logikusan működik. Igen ám, de azt mondtuk, hogyha visszaemlékezünk, és ez egy fontos pont volt, ha bár nem említettük nagyon részletesen, hogy ugye ahhoz hasonlítottuk ezt a kávot, mint a tanár és a gyermek kapcsolat, a tanár és a tanuló kapcsolatát, ugye a tanár is a tanulók értelmi szintjéhez mérve méri ki, hogy a tananyagnak mely részeit mondja el, és mely részeit nem mondja el. Ugye úgy szűri le az ő tudásanyagát. Hozzájuk mértem. És azt mondtuk, hogy egy nagyon bölcs társaságnak, hogy nagyon sokat fog elmondani abból, ami az ő fejében van, egy kevésbé bölcsnek kevesebbet, még kevésbé bölcsnek még kevesebbet, és óvodásoknak alig-alig fog valamit elmondani. És azt mondtuk, hogy ez a világok láncolatának is a lényeg, hogy minél följebb vagyunk, annál több isteni fény van abban a világban, minél lejjebb kerülünk, annál kevesebb. A mi világunkban pedig addig van isteni fény. De volt egy problémánk, hogyha visszaemlékeztek, mégpedig az, hogy rendben van, hogy ez az isteni fény egyre kevesebb, és ezáltal a különböző világokban, különböző szférákban egyre kevésbé érezhető, mondjuk a mi világunkban alig, de hogy jöhet ebből létre a rossz, ami nem egyszerűen az isteni fény hiánya, hanem az ellentéte. Ugye volt egy ilyen problémám. Menjünk vissza a metaforához, a példához. Ez olyan, mint hogyha a tanár egyre kevesebbet mondana, attól még, hogy ő egyre kevesebbet mond, soha nem fog az történni, hogy annyira keveset mond, hogy az, amit mond, az ellentmond a dolognak a lényegével. Maximum nagyon keveset fog mondani. Egy-két szót, vagy egy pár mondatot a lényegből. De soha nem fog egy olyan helyzet előállni, hogy az, amit ő mond, az ellentétes azzal, amit az egyetemistáknak mondott volna. De Isten és a világ teremtése kapcsán a példa sántít. Hiszen nem elég, hogy Isten egyre kevesebbet mutat meg a fényéből annyira, hogy a fizikai entitásban már alig mutat valamit, szinte teljesen elbújik, és alig lehet őt felfedezni, keresni kell őt. De itt azt mondjuk, hogy ezen a világon olyan dolgok is vannak, amelyek nem egyszerűen semlegesek, hanem rosszak. Úgymond Isten elleniek. Tehát azt is megbeszéltük, hogy igazából rossz nincsen. Erről is szólt az egyik előadás, hogy nincs rossz, hiszen minden Istentől való. Hát akkor hogy lehet, hogy mégis van rossz? És ha visszaemlékszünk, akkor azt mondtuk, hogy erről, hogy? Igen, hogy erről szól ez a úgynevezett torzítás, amit úgy hívunk, hogy svirátakéim, a edények széttörése. És azt mondtuk, hogy azon a fajta energián kívül, ami eljut a mi világunkba, a histálseluton keresztül, a fény aprólékos lecsökkentésén keresztül, bejut egy másik oldalról egy másik fajta energia. A megtört fény. És ahhoz hasonlítottuk ezt, mint amikor a gyerekeknek, a tanulók meghallanak valamit a tanártól, ami nem az ő szintjükön van, és ezt félreértik. És azt mondtuk, hogy különbséget kell tenni akközött, hogy valakinek fogalma sincs arról, hogy mi a helyzet, amikor a tanár mond valamit, és attól, aki félreérti. Tehát érti, csak félreérti. Az energia eljut hozzá, de negatívan jut el hozzá. Egy fordított hatást eredményez. Ugye azt a példát említettük, amikor a két tanítvány, Cadok és Bajtusz meghallották mesterüknek a mondatát, hogy ne azért szolgáljátok Istent, mert ő jutalmaz, hanem azért, mert hanem olyanok legyetek, mint aki azért szolgál, mert jutalmat se kap. És ezt ők félreértették, és úgy értelmezték, hogy nincs jutalom, és ezért elhagyták a vallást. Hát ők itt megértették, de rosszul értették meg. És hasonló módon az isteni fénynek van egy másik csatornája, ami egy úgy mondjam, egy hátsó kapu. Ami nem éppen azért, mert egy torzított, mert egy megtört fény, ezért nem az szerint, a szint szerint jön, amit az illető kiérdemel. Nem egy belőtt fényről van szó, hiszen útközben ez a fény elment egy másik irányba, ezért olyanok is, hogy úgy mondjam, nyerhetnek belőle, akik nem érdemlik ki. Vagy akiknek ez nem szól. És a Kabbala egyszer magyarázza, hogy létezik rossz a világon, mert olyan dolgok is létezni tudnak. Az, hogy olyan dolgok is létezni tudnak, amelyek kifejezetten rosszak, amelyek úgymond Istennel ellentétesek, ezek is Istentől származnak. Ezek úgymond ebből az edények megtöréséből származnak, azáltal, hogy ez az isteni energia, ez ezáltal a törés által egy másik irányt vesz. És ez megmagyarázza azt is, hogy lehet az, hogy annak ellenére, hogy vannak emberek, akik vétkeznek, még mindig tudnak energiát nyerni, sőt, ahogy Janai Rabbi szokta mondani, a rosszak jólétben vannak sokszor, és az igazak pedig szenvednek. Tehát, hogy a rosszak akkor is jólétben vannak, amikor ezt nem érdemlik ki. Amikor a histálseluton keresztül jövő kávon keresztül nem kapnának semmit, hiszen ők már rég elvágtak minden köteléket, de ezen a svirán, ezen a törésen keresztül jövő isteni fényből viszont még tudnak energiát nyerni. Ez megválaszolja azt a kérdést, hogy a Midrás miért mondja azt, hogy volt ott egy bölcs, egy furfangos, aki azt mondta, én a királyt választom. Miért? Mert nagyon hasonló ez mondjuk még a mai viszonyokban is, a király és a miniszterei. Istennel való kapcsolathoz. Amikor valaki el akar valamit érni, akkor általában jobb, hanem a király, itt most a király ebben a fajta metafora rendszerben az a, az a tiszta, tökéletes erény. Akkor valaki el akar valamit érni, azt akarja a saját vagyona gyarapodjon esetleg nem tisztességes módon, akkor ez nem a királyhoz fog elmenni. A király őre úgy fog tekinteni, ahogy annyit kap, amennyit megérdemel. Hanem egy miniszterre. A minisztereknél, akiknél le van osztva, úgymond a muníció, azok már nem úgy tekintenek erre, mint ami a sajátjuk, hanem úgy tekintenek erre, hogy ezzel még lehet játszani, és akkor lehet ezt csinálni, azt csinálni, azt csinálni. Tehát ugye, a mai viszonyokban is különben úgy van, gondolom én, hogy mondjuk egy államtitkári szinten többet lehet csalni, vagy egy önkormányzati szinten, mint mondjuk egy miniszterelnöki szinten. Ez nem biztos, hogy így van, csak esetleg feltételezem. Ez mondjuk inkább azért, mert jobban szem előtt van egy miniszterelnök, mint egy államtitkár. De hát a lényeg az az, hogy mi volt itt a lényeg, hogy azok az emberek, akik nem a királyt választották, nem véletlenül nem a királyt választották ebben a példában, azért nem a királyt választották, mert a királyt választani ez egy fárasztó dolog. Az azt jelenti, hogy én dolgozom, és nem fogok többet kapni, mint annyit megérdemlek. Ugyanakkor, ha minisztereket választom, az olyan, mint az a hátsó energia, amit kapok a törésen keresztül, akkor is, amikor nem érdemlem meg. A király választása viszont pedig az, amikor azt mondom, hogy én azt választom, hogy csak a is társulúton keresztül jövő fényt választom, mert én egyenesen beszélek a királlyal, én egyenesen a királyt választom, és akkor nincsenek hátsó utak, akkor nincs tisztességtelen szőnyeg alatti meggazdagodás, akkor az van, ami vagyok. És ennek a hátulütője is megvannak, úgymond legalábbis egy anyagias ember, vagy egy kicsi tisztességtelen ember szemében ezek hátulütőknek számítanak. És ezért mondja Midrás azt, hogy ez egy bölcs ember volt, egy okos ember volt, aki ezt az utat választotta, hogy a királyt választja, mert ehhez bölcsesség kell, ez az kell, hogy belássa, hogy azért igazán valamit, amit kiérdemlek, és nem pedig az, amit csak úgy... Tehát ehhez már bölcsesség kell. Ezért volt ő bölcs, mert nem hagyott a kísértésnek. Nem hagyott a kísértésnek, hogy ne a király utat válassza. És valamilyen formában ez a válasz arra a kérdésre is, hogy miért van az, hogy elviekben meg kéne, hogy az az ember, aki elkövette ezt a bűnt, annak meg kéne halnia, és mégsem hal meg. Azért nem hal meg, mert a hisztársulutot tekintve neki meg kéne halnia, hiszen nem jut el többé, hozzá több energia. De a hátsó kapun keresztül eljut hozzá, tehát hogy még több jut el hozzá. Csalással lehet, hogy még jobban meggazdagodik valaki, mint az egyenes munkával. Sokáig is elhettek akár.
Azért, mert nálam is valami rosszat is szerintem megfelelnék. Hát magamtól lehet, hogy már
biztosulnak. Jó, nyilván. Hát nem mi. Hát azért az emberek nem, az emberek általában ilyen végteket nem... ha elkövetnek, akkor nem 40 éves korukban szoktak először elkövetni. Tehát, de végülis a kérdés itt lényegtelen. Tehát abból a szempontból, jó a kérdés... Értem én a kérdést. Meddig éltek? Nem tudom, meddig éltek. Hát gondolom, kicsit kevesebbig, mint ma, azért az életkor határ az fölfelé megy az elmúlt 1500 évben. Nem lehetett letesztelni. Nem mindegy, hogy valaki miért hal meg. Most nem, abban a szempontból lehet igaz, hogy nehezen lehetett ezt letesztelni, de azt mondjuk, ez a dolog, ez elvileg működnie kell, működjön akkor is, és működnie kell akkor is. Kellene most is. De miért nem működik? Mert miről szól ez a káret? Azért nem működik, mert valóban meg kéne halnia, ha a hisztársulutot nézzük. De mi nem a hisztársulutot nézzük. De a hisztársuluton kívül van egy másik út is, amiből ő nyerhet. Miért mondtam mindezt el? Azért, mert ezzel is szemléltetni akartam, Miért mondtam mindezt el? Azért, mert ezzel is szemléltetni akartam, hogy a lélekre milyen rossz hatással van a bűn. Lehet, hogy tovább él, hiába olyan bűnt követett el, hogy halálbüntetés járna érte. Végül is annyira csak azért él tovább, mert máshonnan nyeri az energiát. Tehát akkor lélek le van rántva, ahhoz hasonlítja ezt a Zohár, mint a király, akinek a fejét beleteszik az ürülékbe. Olyan az ember, aki magában hordozza a királyt, magában hordozza Istent, és vétket követel, és ebbe a vétekbe magával rántja a királyt az üdülékbe. Így tehát a megtérésnek az alacsonyabb formája, az alacsonyabb szintje, az arról szól, hogy megtérünk, visszatérünk, és megtérünk azoktól a vétkektől, amelyekkel mi a király fejét az ürülékbe rántottuk, az isteni lelkünket bevittük ebbe a rosszba, bemocskoltuk, és összekötjük azt a fonalat, tehát az első szintje a megtérésnek ez arról szól, hogy a lélek, amit magunkkal rántunk és lerántunk a rosszba, azt visszaemeljük az illő helyére, őt megillető helyre, és összecsomozzuk a kötelet, amit elvágtunk. Hiába lehet, hogy tovább élünk, de már szinte ott az a kötél el van vágva. Hogyan tudjuk ezt elérni? Hát valóban a megtérésnek a szoros értelembe vett jelentése az, ahogy azt a múltkor is mondtuk, a Maimonides azt mondja, hogy az ember elég az, hogy az ember eldönti, hogy soha többé nem fogja megtenni, és valóban nem is teszi meg soha többé, ennyit jelent a megtérés. De az Alter Rebbe, a Sneur Zalman Rabbi, az első Chabad Rebbe, a Tánya című könyvben ezt részletezi, és azt mondja, hogy van egyfajta meditáció, amivel az ember ezt a megtérést ki tudja, helyessé tudja tenni. És még hangsúlyozom, ez a megtérésnek még mindig az első szintje. És ez a meditáció, ez a meditáció az arról szól, hogy végig gondolja Isten nagyságát, és végig gondolja azt, hogy a véteknek az alantosságát, és végig gondolja, hogy micsoda keserves helyzetbe hozza a saját lelkét azzal, hogy ezt a nagy zuhanást meg kellett a léleknek miatta tennie. Önmagában azért, hogy a lélek lejöjjön a földre, és aztán, hogy a földön ő a vétkes útjával hova rántotta le a lelkét. Ezt úgy hívja a Sneur Zalman Rabbi, hogy az ember sajnálja a lelkét. Egy olyan meditációról van szó, amiben a meditációnak a lényege az, hogy sajnálkozik az ember a lelke fölött. A sajnálkozás arról szól, hogy az egyik oldalon végig gondolja Isten végtelenségét és nagyságát, azt, hogy Isten, igen, és ugyanakkor pedig végig gondolja azt is, hogy ő milyen ettől összemérhetetlenül alacsonyabb szintre, vagy alantos szintre rántotta le a lelkét. És ezt mondtuk, hogy ez gyakorlatilag kiteljesíti a megtérést, tehát nem egyszerűen elhatároz, hogy többet nem teszi, hanem végig gondolja és tudatosan visszavezeti ezáltal ez nem egy megbánás, hanem a helyzet kellő fölismerése által visszavezeti a lelkét a megfelelő helyre. És azt mondtuk, hogy ez a csúvának az alacsonyabb szintje, ami arról szól, hogy a négybetűs Isten névnek az utolsó H betűjét, azt a visszaemeljük a saját. Akkor most egy kicsit még egyszer megmutatom, hogy a négybetűs Isten különböző betűjét, mely szférákat jelentene. Ugye a négybetűs Isten nevet, ha leírjuk, most egymás aláírom le, és kötőjelek lesznek közöttük.
Ugye akkor Júd, Hé, Váv és Hé. A Júd jelképezi az első szférát, ami a Chokhma. Bölcsesség. Miért? Mert azt mondtuk, hogy ugyanúgy, ahogy a bölcsesség, azaz a kipattanó szikra, ami a megértésnek az első pillanata, amikor még nem értem meg, csak kapizsgálom, amikor a fényt látom. És ez a jó, ez a kis pont, ez a hasonlít ahhoz a kis ponthoz, amit megjelenik a fejemben, amikor már valamit kezdek megérteni. A Hé, az a Bina. Hiszen a Hé betű, az a teljes négyszögöt kitöltő betű, ami mutatja, hogy ez abból a jútból, ez szétáradt, és valóban kitöltötte az értelmemet. Most már ez nem csak egy pont, hanem ez egy valami, amit valóban megértettem. Ugye azt mondtuk, hogy a Bina a megértés. A Bina után következik a Dát. De a Dátot, ugye mivel az végül is egy összekötő kapocs az értelem és az érzelmek között, ezért ezt nem mindig szoktuk beszámolni. A Kabala nem mindig számolja be a szférák között, itt sem számoljuk be. Utána jön a Váv. A Váv az a érzelmi szférák. Az érzelmi szférák, és ugyanúgy, hogy az érzelmi szférák azok valamilyen fajta magamból való kihívást jelentenek, hiszen arról beszéltünk, hogy az érzelmek azok, akiknél először fölmerül a másiknak a személye. Érzelmeket csak valaki más felé lehet érezni. Hasonló módon a Váv, ami valamifajta leereszkedést mutat, a betű formája, ezért jelenti az érzelmi szféráket. És van itt még egy dolog, hogy a Vávnak a számértéke 6, és ugye, ha a Dátot nem számoljuk, akkor 6 érzelmi szféra van. Az utolsó pedig, az a Málhut, a királyság, amit ugye, ha emlékezünk, azért nevezünk királyságnak, mert ez az a pont, ahol az érzelmekből gyakorlat lesz. Amikor már nem egyszerűen csak érzem azt, hanem abból beszéd lesz, vagy cselekedet lesz. És ugye hasonló módon az Isten oldaláról ez az a pont, amikor Isten király lesz, az a pont, ahol már nem csak érzi, hogy meg akarja teremteni a világokat, úgymond, hanem meg is teremti. És azáltal lesz ő király, hiszen előtte nem király, ha nincsenek alattvalói, úgy idézőjelben. Ezért nevezzük ezt királyságnak, ha bár közvetlen kapcsolat nincs a királysághoz, hanem ez az a pont, ahol ez manifesztálódik és valóságá válik. Ugye ugyanúgy, ahogy a szférák megvannak az emberi szinten, megvannak az isteni szinten is, a Chokhmá jelképezi az isteni végtelenségnek az egy ponton való összeszűkülődését, a Hé jelképezi, a Biná jelképezi az isteni fénynek az újra való megjelenését, röviden összefoglalva, a Váv jelképezi a Kávot, ugye, ami leereszkedik, és a Hé pedig magát a teremtést, és a mi esetünkben pedig a Hé jelképezi a lelket. És ezért mondjuk azt, hogy a csúvá szó az, ha elválasztjuk, akkor azt jelenti, hogy tasuf Hé, térjen vissza a Hé, mert a lélek, ami az utolsó Hé, az visszatér a helyére. Azáltal a meditáció által, amiről az előbb beszéltünk. Van azonban egy másik kérdés is. Főleg az a probléma, hogy a megtérés az mindig vétekkel kapcsolatos, hiszen eddig elhangzottakból ez úgy tűnik, mint hogyha csak az,
aki vétkezett, aki lerántotta a Hét,
az is hogy emeljön. Igen ám, de itt jön be a csubának a második szintje, a magas ügyük szinten. Mielőtt arra rátérnénk, még föltennék még egy-két kérdést. Tehát egy kérdést, hogy csak azok tudok megtérni, akik létkeztek. Találunk arra utalásokat, hogy mindenkinek meg kell térni. Azok is, akik szállékok egész életükben igazak voltak. Tehát a legnagyobb utalás erre az, hogy amiről beszéltünk már múlt óra elején, hogy ott van a Jom Kippur napja, mint a Tóra leír, hogy azért van, hogy megtérjünk. Hát akkor a Tóra azt mondja, hogy feltételezi rólunk, hogy mindig létkezni fogunk. Milyen pessimista ez a Tóra? A Tóra leírja, hogy minden évben tartsatok egy napot, amikor megtértek. És mi van akkor, hogyha nem védkeztünk ebben az évben? Azt is meg kell tartani. Teoretikusan, ha senki nem védkezett volna, akkor most mit fogunk csinálni Jom Kippurkor? Akkor hazudunk, azt mondjuk, hogy meg... Az a nagy ünnepi imakönyörű. Mászor, ez ilyen. Jom Kippurkor, azt mondják, sok mászorban be van írva, hogy elmondja a bűnvonal másodban, hogy a szidurokban, imakönyörűen szoktak lenni utasítások. Most fel kell állni, le kell ülni, itt ezt kell csak, van egy ilyen utasítása, bűnvallomás, itt egy kicsit védkezni kell. Mert különben hazudik az ember, most mit mondja a bűnvallomás, hogy olyan nagy szadi? Ugye, hát akkor ez valóban egy probléma. Akkor most mit jelent, hogy itt van a Jom Kippur? És hát, hogy lehet? Jom Kippurkor, ha nem védkeztem, akkor nem kell Jom Kippur tartanom, mert a Tóra mégis ez 1-613 parancsok között. Szóval még egy probléma, nem csak a Jom Kippur van, a Csuvá az 1-613 közül. Hát ez abszurdum. Ha ez 1-613 közül azt jelenti, hogy a 613-ban benne foglaltatik az is, hogy megszegjem a 613-at, mert ha nem, akkor milyen jogom van csúvára? Nincs szükség csúvára. Ha megtartanám mind a 612-t, akkor egyre nem lenne szükség. Ami azt jelenti, hogy a csúvának kell, hogy egy mélyebb jelentésre is. Egy olyan jelentésre is, ami jelentést tud adni, értelmet tud adni egy igaz ember számára is. Olyan ember számára is, aki mondjuk tegyük fel, nem vétkezett soha a megtérésnek. Van a megtérésnek egy magasabb szintje. És végül is ez a, amiről beszéltünk, hogy a megtérésnek két szintje van, hát ezt nem olyan nagyon nehéz megérteni. Mert ha valóban a megtérés, a visszatérés az arról azt jelenti, hogy a lelket azt visszahelyezzük az őt megillető helyre, visszaemeljük Istenhez, akkor ezt nem csak akkor kell megtenni, hogyha tényleg lerántottuk a mocsokba, akkor is, hogyha nem rántottuk le. Amíg a lélek a testben van, és még utána is, a lélek mindig még jobban, és még jobban, és még jobban tud egyesülni Istennel. Akkor a csúvá azért visszatérés, és nem megtérés, mert az a lélek, ami leereszkedett a végtelenségből, és beköltözött az én testembe, az egész életem során soha nem fog teljesen egyesülni Istennel. Mindig tudom azt fokozni, azt az Istennel való egyesülést, akkor is, ha nem vétkeztem. Ezért a Jom Kippurnak mindig lesz értelme, a Csuva Mitzvájának mindig lesz értelme, akkor is, ha nem vétkezett az illető. És a Kabala ezt ahhoz hasonlítja, azt mondja, a Csuva megtérése, a Csuvának az alacsonyabb szintje, azt a alsó héhez hasonlítja. A Csuva magasabb szintje pedig a felső hé. A magasabbik hé. De ugye mind a kettőben társul hé. Mind a kettőben ott van, hogy térjen vissza a hé. De az egyikben ez a hé, a másikban ez a hé. Miért? Mit jelent az, hogy ez a hé, hogy idáig emeljük vissza a bináig? Mert a biná az értelem. És azt akarjuk ezzel mondani, hogy van egy olyan vagy, amiben semmifajta bűntudat nincsen. Amiben nem azon meditálunk, amit az előbb beszéltünk. Nem arról szól a megtérés meditációja, hogy milyen alacsony szintre rántottuk le a lelket. A megtérés meditációja arról szól, hogy értelem, tehát meditálni, megérteni Isten nagyságát, és megérteni azt, hogy mindenem, ami van, az Isten. Ahogy írja a Tóra, hogy szeresd az örökkévaló Istenedet, mert ő szeret, mert ő az, aki éltett téged. Ezt szigorít nem tettem be a idézetet többé. Szeresd az örökkévaló Istenedet, mert ő éltett téged. Miről szóljon az a szeretet? Mi azt mondtuk, hogy minden szeretethez kell meditáció. Erről beszéltünk, az Isten szeretetről szóló erőadásokban. Ugye nem elég azt mondani, hogy szeretem, hanem végig kell az egészet gondolni, és annak megfelelő Isten szeretet fogok szülni. Az a fajta meditáció, ami arról szól, hogy ő a te éltetőd, hogy mindened, ami van, az tőle van, és az ő, az a szeretetre fog hinni. És ez a csubának a magasabb szintje. A bina, amikor végig gondolom ezt, akkor képes leszek valóban úgymond Istennel egyesülni. Istennel egyesülni, és ahogy az énekek énekében a szerelmes pár csókjához hasonlítja a zsidó nép és Isten kapcsolatát. El tudom érni az Istennel való összecsókolózást, és el tudom érni azt, hogy valóban megtartsam azt, hogy szeresd az örökkévalót teljes egészeddel, minden egészeddel, egész lelkeddel, tehát minden ember, ami van, azért tudom szeretni, mert fölismerem, hogy ő mindenem. A csubának a magasabb szintje az a Istennel való egyesülésről szól, nem arról, hogy megtérjek a bűnöktől.
A dolog magyarázata pedig nem más, mint ami a Szent Zóhárban áll, illetve a Tikkuninban, és még több más helyen, hogy a bina a magasabb szintje a csuvának, és az anyja gondozza a fiókákat. Mert arra utal, hogy sokszor a binát hasonlítjuk az anyához. Ugye erről is beszéltünk már, hogy a chokhmá az apa, a biná az anya. Ő gondozza a fiókákat, a fiókák pedig az érzelmek. Ha végig gondolom és meditálok Isten nagyságáról és arról, hogy ő az, aki engem éltet, akkor ebből Isten szeretetet fogok szülni. Ezek a fiókák. Vagyis azáltal, hogy elmélyül gondolataiban az örökkévaló nagyságán, egy mély értelmi szinten, és értelmének szelleméből egy az értelmen alapuló félelmet és szeretetet szül, jó értelemmel és tudással, tehát, hogy valóban végig gondol, és valóban elmeditál ezen, ahogyan írva van, szeresd az örökkévaló Istenedet, mert ő a te éltetőd, tehát ezt gondolja ő végig. És nem elégszik meg a rejtett szeretettel és félelemmel. A rejtett szeretet és félelem az a valahogy az emberrel vele járó természetes Isten szeretet. Ezzel ő nem elégszik meg, hanem az értelmével egy új Isten szeretetet gerjeszt, aminek az a lényege, hogy végig gondolja az örökkévaló szeretetét ő iránta. Azt, hogy az örökkévaló az, aki őt létezteti és fönntartja. Íme ennek a szeretetnek a leglényegesebb pontja a szellemnek szellemmel való egyesülése, amiként írva, tehát az ember szellemének Isten szellemével való egyesülése, amiként írva van, csókoljon Ajka csókjaival, és erre mondja az írás, egész lelkeddel, vagyis a lélek minden részével, amely magában foglalja az értelmet, az érzelmeket, és azoknak öltözeteit, amelyek a gondolat, beszéd és a cselekvés. És ez a csúvának a magasabb szintje. És így lehet elérni azt, amivel a Zóhár foglalkozik, végül nem volt elég időm, hogy így lefordítsam szó szerint. A Zóhár azt mondja, hogy amikor az ember megtér, nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, és abba a hibába esni, hogy elszomorodik. Mert ugye az ember, aki szomorú, akinek nincs jó kedve, nem örömmel teli, az nem tudja Istent megfelelően szolgálni. És ugye, ha valaki a megtérésben annyira sajnálkozik a lelkén, akkor ez ugye azt szüli, hogy ő szomorú lesz. Ha pedig szomorú, akkor gátolja az örökkévalónak a megfelelő szolgálatát. Mi erre a válasz? Azt mondja, az Zóhár képes az ember szívének egyik oldalán örülni, és másik oldalán szomorúnak lenni. Az egyik oldalon, az egyszerű magyarázat ennek az egyik oldalon képes szomorúnak lenni azért, ahogy ezt végig gondolja az első fajta meditációban, hogy ő milyen alacsony szintre hozta le az isteni lelket. De ugyanakkor képes örülni a felismerésnek, mert azt mondja, jó, hogy ez így van, de én vissza tudom emelni ezt arra a szintre. Tehát nem áll meg ott, hogy azt mondja, jaj, milyen hova kerültem, hanem ezért fordítva van benne egy öröm. De egy még magasabb szinten
ez a csúvá magasabb szintjében manifestálódik, amikor már nem arról szól a csúva, hogy szomorú vagyok, hanem arról szól a szomorú vagyok azért, hogy hova került a lelkem, hanem arról szól a csúva, hogy örülök annak, hogy egyesülök Istennel. Úgyhogy ez erre a dologra a válasz. Van esetleg kérdés? Köszönöm szépen. És akkor ezzel befejeztük a...
Ezzel van az, hogy mondják, aki
megtér. Én a kint, ami megtér. Igen, de...
Nem volt a
héje. Lent, és nem kellett visszalenni. Jó, de...
Hogy az nagyobb dolog emelő.
Igen, van egy ilyen mondat, hogy az, aki megtér, az magasabb szinten áll, mint aki eleve jó volt. De ebben az értelmezésben, aki eleve jó volt, is tud megtérni.
Az a másik.
Igen.
De arra mondja, hogy nem áll azon a helyen.
Nem áll azon a helyen, azt jelenti, hogy ő nem olyan magas szintű. A megtért az még magasabb szinten van. Akkor ezzel befejeztük a 8 előadást, és remélhetőleg szeptembertől újból folytatjuk, mindenkinek kellemes nyarat kívánok.